Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Nem sokára itt az Aranyvasárnap, utána pedig a karácsony, úgyhogy ezúton is kívánok nagyon boldog ünnepeket valamennyi kedves hallgatónknak. Most már több mint 25 éve hallhatják a Világszámot itt az Inforádióban, és azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkoztunk a karácsonyozásokkal, meg a karácsony előtti hangulattal, de mindig más. Az elmúlt két hétben is hallhatták, hogy milyen volt Bécsből a beszámolom, hallhatták, hogy miként mutattam be a németországi vásárokat. Ezek is változnak. Tehát divat lett most már az, hogy korcsolyapályákat építünk, a fény terén is rengeteget léptünk, mert hogy sokkal fényesebbek, ragyogóbbak lettek a vásárok, rengeteg formációt használnak, a fényfestést is használják az épületekre, ez is nagy divat lett. Régen még, amikor Franciaországban a Loire-menti Chambornál láttam fényfestést, hát ez még nagy attrakció volt. Ma már augusztus 20-án a fényfestés meg a drónok használata gyakorlatilag már második éve a fénypontja szinte az ünnepi tűzijátéknak, meg az ünnepi műsornak. Nos, hát a karácsonyi vásárok is sokat változtak. Rengeteg helyen nem csak megvilágítják az épületeket, hanem fényfestéssel, akár történeteket is előadnak Jézus életéről, vagy bármi másról. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy miként változnak az adventi vásárok, de hát vannak, amelyek régi hagyományok, ilyen például a fenyőállítás, vagy ilyen a gasztronómia, hogy mindegyik tájegységnek megvan a specialitása, amellett, hogy vannak tényleg egy országokon átívelő finomságok is, amiket más országokból ismerünk, de azért mi is szeretünk. Hát a lángosunk is elindult Európa hódító útjára, és lekváros lángos lehet Berlinben kapni, meg Bécsben a karácsonyi vásárban rögtön, amikor bemegyünk balra, szintén biolángos van, meg debreceni lángos, meg mindenféle más dolog. Persze az is érdekes, hogy hát mindig, hogyha egy hagyományt átveszünk, akkor a saját dolgokat is hozzátesszük, úgyhogy míg mi sajttal, meg tejfőrel, meg fokhagymával leszük a lángost, nos, lehet most fahéjas lángost kapni Bécsben, meg édes lángost jó pár német településen. De még Malmöben is láttam lángost árusítani egy bódéból két kedves fiatalt, és bizony a karácsonyi vásárban még Svédországban is ott a lángos, úgyhogy sok helyen ott van. De hát eleve az adventi hagyományok érdekesek. Izlandon egyébként karácsony előtt 13 nappal már jönnek a karácsonyi legények, vagy karácsonyi óriások, vagy manók. Hát igazából többfajta verziója is van ennek a körnek, de az biztos, hogy minden éjjel egy-egy újabb alak érkezik, ilyen karácsonyi legény vagy karácsonyi manó, és apróságot tesz a jó gyerekeknek a cipőjébe, hogyha viszont valaki rosszul viselkedett, akkor nyers krumplit kap, tehát itt nem virgácsot, hanem krumplit kapnak a gyerekek, és karácsony előtt 13 napon keresztül kapnak valamilyen ajándékot. Csehországban divat volt az, hogy a hajadon lányok azok az ajtó irányába a válluk felett eldobnak egy cipőt, és hogyha a cipő orra az ajtó felé mutat, akkor az illető hamar férjhez fog menni, így szólt régen a legenda. Hát mostanában nem hallottam arról, hogy vadul a válluk fölött dobálgatják a cipőjüket a hölgyek Csehországba, de létezett egy ilyen hagyomány. Norvégiában pedig szenteste előtt a családokban elrejtették az összes seprűt, meg a felmosott partvist, minden mást, ugyanis ilyenkor állítólag könnyen ellopják azokat, és a hirdelem szerint a rosszak, azok ellopják a seprűt, meg a felmosott, hogy koszt legyen a házba. Hát, hogy ez miért jó a rosszaknak, arról nem szól a legendának ez a része, de ilyen népi hagyomány is van. Meg hát persze vannak olyan érdekes dolgok, amiket már az újabb kor hozott létre, meg olyan szokások, furcsaságok. Venezuelában például görkorcsolyával mennek jó páran a hajnali misére a karácsonyi időszakban, úgyhogy ez is egy furcsa szokássá vált. Mexikóban pedig karácsony előtt 9 napon át tartó ünnepségsorozat kezdődik. Mária és József betlehemi szálláskeresését idézik fel. A gyerekek házról házra járnak, énekelnek, és kapnak persze finom falatokat. A Fülöp-szigeteken pedig nagyon hosszú karácsonyi szezon van, mert hogy 9 napon keresztül reggel hajnalban misék vannak, és egészen karácsonyig, és a lelki felkészülés szolgálja mindezt, és sokan látogatják is ezeket. De hát nagyon sok helyen divatos az, hogy adventi koszorú készül gyertyákkal. Németországból ered ez a hagyomány is, akár csak a karácsonyi fállítás szokása. A karácsonyi fállítás többek szerint azért jött divatba, mert Luther Márton egy fenyőfán magyarázta el az érdekelti történetet a templom mellett, és arra almát rakott, azok ma a kis gömbök, és egy boa pedig a kígyót jelképezte és jelképezi. Tehát sokak szerint ezért állítunk karácsonyfát, de vannak olyan vélekedések is a néprajztudósok körében, miszerint egy freiburgi pék az, aki először karácsonyfát állított a luteri hagyományokra emlékezve. Az biztos, hogy Németországban ered a karácsonyfállítás szokása. És az adventi koszorúk is itt készültek először, mert hogy gyertyagyújtással és ilyen kis ablakok nyitogatásával nézték az időt karácsonyig, tehát az adventi naptár, amit most már csokoládé formában is kapunk, sőt, hát már az én gyerekkoromban is volt csoki formájú adventi naptár, nos, ezek is Németországból, a német területekről eredtek és erednek. De hát sok minden egyéb olyan szokás van, ami nem feltétlenül a német területre jellemző, például a szenteste jóslás, hogy jósolgatnak meg a jövőt, kutatják nem csak szilveszterkor, hanem akár már a szenteste idején, Lengyelországban és Ukrajnában például az ünnepi vacsora akkor kezdődik, amikor már az első csillagot lehet látni. Tehát van egy ilyen szokás is, hogy nappal nem vacsorázunk, hanem csak akkor, amikor már lehet látni az első csillagot. Úgyhogy érdekes dolgok vannak a világban, az biztos. És érdekes, hogy Spanyolország déli részén például divat volt, hogy egy fatuskót elhelyeznek a lakásba, és az advent idején a gyerekeknek ott gyümölcsöt kell lerakniuk, meg édességet, aztán szenteste meg bottal ütögetik a rönköt, úgyhogy nagyon furcsa szokások vannak a világban, az érdekes. És hát látjuk azt, hogy ezek a szokások nem csak a keresztény kultúrkörben, hanem azon túl is terjednek, elterjedtek, és fenyőfát állítanak bankokban és a plázákban. Magam is láttam jó pár ilyet, de sok olyan helyen láttam még, ahol egyébként nem a keresztény hagyományokat ápolják. Egyiptomban is a szállodákat díszítik, feldíszítik sok helyen. A görögöknél a karácsonyi ünnepi körhöz nagyon sok legenda, mese meg babona kötődik. Például volt egy olyan legenda is, miszerint a föld mélyén manók élnek, akik aztán bosszantják az embereket, úgyhogy távol kell őket tartani a háztól, ezért a tűzhelyben, a kemencében, vagy éppenséggel a spárhelynél, de valahol égnie kell karácsony idején a lángnak, hogy ne jöjjenek fel ezek a manók. Ez vízkeresztig igaz, mert utána a megszentelt víz bűvös ereje visszaviszi őket a föld gyomrába, és akkor legközelebb majd csak megint karácsonykor akarnak háborogni, de ha ég a gyertya például az adventi koszorún, vagy utána valamilyen tűz ég, vízkeresztig, akkor nem lesz gondunk. Úgyhogy ez is érdekes. Svédországban vicces fogadásokat is kötnek, meg szalmából készült kecskét állítanak, és ilyesmi is előfordul. Gyakorlatilag új hagyományok is születhetnek persze. Olaszországban január 6-án érkezik Befana a jó boszorkány, és a kikészített zobtikba a jóknak ajándékot, a rosszaknak meg szenet visz. Ugye, mint meséltem, van, ahol szenet visz, van, ahol krumplit, nálunk ugye a Krampuszhoz virgácsot, de nem a Jézuskahoz, hanem a Mikulás, mert Jézuska jó, csak jó dolgot hoz. Minden esetre Olaszországban érdekes, hogy január 6-a a nagy ajándékozások ideje. Ausztráliában is ünneplik a karácsonyt, bár ilyenkor ugye ott nyár van, de ezzel együtt a műfenyőt feldíszítik, és 8 fehér kenguru húzza a Mikulás szánját, ő hozza az ajándékot. De vannak olyan vidékek is, ahol szörfdeszkán jön a Mikulás, és nagyon sokan kimennek piknikezni a tengerpartra. Hát most Ausztrália kapcsán a szörnyű merénylet miatt, bár az ugye nem a karácsonyhoz, hanem a zsidó ünnepléshez kapcsolódik, de attól még nagyon-nagyon rányomja a bélyegét a Bondi Beachen történt szörnyűségek az itteni hangulatra, úgyhogy hát részt vettem a hozzátartozóknak. Mint említettem, hogyha valahova turisták mennek, akkor elviszik a szokásaikat is. Japánban például eredetileg nem is ünnepelték a karácsonyt, de aztán már a 70-es évektől kezdve folyamatosan kezdtek begyűrűzni ezek a karácsonyi dolgok, és azért itt is látunk fákat, műfenyőket, meg mindenféle mást. Vannak olyan helyek, főleg északon, ahol szenteste ellátogatnak a családok a temetőkbe is, és gyertyákat gyújtanak az elhunyt szeretteik emlékére. Érdekes, hogy még a háború előtt Nyugat-Ukrajnában jellemző karácsonyi dekoráció volt a drágakövekkel kirakott pókháló, hát ugye általában nem igazi drágakövek voltak persze ebben, hanem mindenféle szép díszes kő, mert hogy van egy olyan népmese, miszerint egy pók egy olyan nő karácsonyfáját díszíti fel, aki túl szegény ahhoz, hogy karácsonyfát vásároljon, és a nő egy reggel arra ébred, hogy gyönyörűen csillog egy fa, és látja, hogy milyen szép háló van, és a hálóban meg ezüst, meg mindenféle drága kövek, és ettől kezdve már gazdag lesz, és nem szegény többé. Úgyhogy nagyon népszerű ez a mese, és ennek a tiszteletére, vagy ennek következtében sok helyen papírból, meg drótból finom hálókat készítenek, és ezeket csillogó díszként feltekerik a fához. Úgyhogy nagyon sok nyugat-ukrajnai fenyőfánál van pókháló, ilyen kis drótos, hálós, kis érdekes díszecske. Ez nagy divat lett. Dániában pedig ugyanúgy kézzel kivágna dolgokat, mint régen az én gyerekkoromban, és együtt készítenek helyi díszeket. Nálam egyébként anyukám készítette a díszeket, ő maga csinált cukorból, meg kis kakaóporból belül tölteléket, és utána becsomagolta az egészet nagyon szép papírba, és aztán még egy ilyen csillogó papírba becsomagolta az egészet, madzaggal vagy kis cérnával összekötötte a két részét, és ilyen nagyon habosra megcsinálta a szaloncukornak a két végét. Tehát nem csak ilyen sima szaloncukor volt, hanem tényleg így a papírt annyira így felvagdosta, hogy nagyon látványos szaloncukrok díszítették a fát, és eleinte mindig megettem, és aztán anyukám mindig újat készített, és a végén már volt pár, amit meghagytunk csak azért, hogy ne kelljen szegénynek mindig ennyi dolgoznia, mert hát imádtuk azt, amikor nagyon-nagyon sok ilyen karácsonyfa szaloncukor van, és nagyon látványosak voltak, és ezek még házi készítésűek voltak, de hát akkoriban még azért nem lehetett kapni nyugati termékeket, és óriási attrakció volt, amikor Milka csoki, vagy Merci csoki, vagy Tiktak került például ide a karácsonyi fa alá, és hát fú, hát az már maga volt a mesebeli is oda, hogyha banán is jutott. Úgyhogy érdekes időszakok voltak ezek is. Nagyon sok német településen egyébként krumpli saláta készül, karácsonyra már, sőt már akár aranyvasárnap is, ponty is készül, de a burgonya saláta virslivel az rendkívül népszerű, és libasült is, burgonya gombóccal és vörös káposztával is gyakran kerül az asztalra. Portugáliában a karácsonyi fa állításának hagyománya elég régen elterjedt már, olyan 50 évvel ezelőtt, de nem annyira régen, mint a német településeken. Ugyanakkor betlehemi jászolt már az 1500-as években is csináltak, és divattá vált, hogy az ablakokba egész betlehemi jeleneteket tegyenek, és ezzel díszítsék fel a házak ablakait. Nagyon sok portugál a karácsonyi vacsora után elindul az éjféli misére. Mexikóban van egy olyan városka, ahol karácsonykor retket faragnak. A kereskedők ugyanis abban a reményben, hogy így majd a misék előtt és után is elmennek a piacra az emberek, ezért kis szobrokat meg szobroskákat tettek ki, amiket retekből faragtak, és a látványosságot sokan megbámultak, és ha már ott voltak, akkor vettek ezt, azt, amazt, úgyhogy valóban tetszett nekik az embereknek ez a dolog, de hát nem csak más dolgot vettek, hanem a retek szobrokat is megvették, úgyhogy érdekes, hogy a karácsony előtti időszakban, december 23-án elmennek sokan retek vásárra, és a retek is, a retekből faragott dolgok is divatossá váltak a karácsony előtti napokban. Ha már azt mondtam, hogy Portugáliában azért annyira nem régi az összes régióban a karácsonyfa állításának szokása, Franciaországban annál inkább. Németországból ered a karácsonyfaállításnak a szokása, de nagyon hamar, ugye Teheszász, Lotaringia, meg ott a környék, Ruhrvidék, hát tudjuk jól, hogy a gyakorlatban hol ide, hol oda tartozott, nos, ott már az 1300-as évek végén voltak mindenféle díszek, és gyönyörű fenyőket kezdtek el díszíteni már a 15.-16. században is, úgyhogy ez már nagyon régi hagyomány arra felé Franciaországnak ezen részén. Szingapúrban, az Orchard Roadon, a híres bevásárlóközpontban lenyűgözőek a dekorációk, bár Szingapúrban csak egy része keresztény az ott lakóknak, ugyanakkor mégis a karácsonyi szokást sokan tartják, és az üzleteket is feldíszítik gyönyörű kis minidíszekkel, fénydíszítésekkel, és nagyon szépek a dekorációk. Nyilván az Orsár Road a világ egyik leghíresebb bevásárló utcája, tehát nem véletlen, hogy itt minden ünnepnek örülnek, és errefelé is feldíszítik, akár csak a Fifth Avenue New Yorkban hatalmas fenyőt is tesznek ide. Egyébként óriási fenyőt láttam Makaón is, meg Hongkongban is, tehát ott is a karácsonyozás szokása azért ilyen téren legalábbis dekorációk terén megvolt, még akkor is, hogyha az ott lakóknak csak egy része keresztény. Hongkongban pedig Lantau Islanden, a Hongkong mellett lévő kis szigeten láttam nagy karácsonyi ünnepléseket, és még kívánságcetliket is lehetett ott a Mickey Eger figurája mellett elhelyezni a Disney Parknál. Feldíszítették azt a metrót is, ami külön Lantau Islandre vitte az érdeklődőket, mert ugye Hongkongnak van szárazföldi része is, meg van maga a Hongkong sziget, és mellette Lantau Island, ami meg egy kicsit közeli, és nem akkora sziget, de azért egy kis szórakoztató sziget. Szingapúr lábánál is van egy ilyen kis minisziget, ami szórakoztató paradicsom, és Hongkongnál is van egy kis minisziget Hongkong lábainál. Hát Hongkongnak van ugye szárazföldi része is, ami nem sziget. És hát errefelé is rengeteg a pláza, rengeteg a bevásárlási lehetőség, és persze ezeket karácsonyi díszbe öltöztetik. Azzal együtt, hogyha igazán szépet akarunk látni, akkor azért nagyon messzire nem kell menni, hiszen Budapesten a Vörösmarty téri vásár, vagy a Bazilika előtti vásár is káprázatos, és sok más gyönyörű hely van még Csepeltől egészen Újpestig, ahol megcsodálhatjuk a karácsonyi dekorációkat. A Bécsi vásár is érdekes, ugye itt a Tanácsháza előtti talán a legismertebb, de a belvárosban is találunk szép régi vásárt, az egyébként régebbi. És Grazban, vagy éppen Salzburgban is mesebeli a vásár. A német vásárokról már meséltem önöknek a múlt heti műsorban. München, Köln, például Lipcse, Dresda híres a nagy karácsonyi vásárairól. Strasbourgban is gyönyörű a vásár, és ha pedig végig akarunk sétálni olyan utcán, ahol gyönyörű karácsonyi a hangulat, akkor talán az egész világon, mondjuk a Fifth Avenue New Yorkban az, ami esetében minden kirakatban történik, valami mozognak a kirakatban a figurák, gyönyörűen megvilágított, majdnem mindegyik a Rockefeller Center elejénél ott van egy hatalmas karácsonyfa, meg a híres jégpálya, tehát ott ugye át lehet érezni ezt a hangulatot, egészen karácsony napjáig, mert ugye karácsony napján meg szentestén én megszoktam azt, hogy hát mindenki lenyugszik, otthon van a családjával, hát New York soha nem alszik. Hát ott egyszer mentem 24-én kora délután hazafelé, és hát még a Times Square környéke tömve volt. 25-én oldalazva lehetett sétálgatni dél körül, tehát ott ez a megnyugvás, ez nem volt meg, amit én megszoktam Sopronba, amikor elmentünk a Kuruszdombra a templomba, de nem volt ilyen itt New Yorkban. Ugyanakkor, ha már itt a híres karácsonyi hangulatú utcáknál, meg a karácsonyi hangulatnál tartunk, Londonban is egyébként megvan ez a pörgés, ott is nagyon szép karácsonyi díszítésű boltok vannak, tehát az is szép, de mondjuk ezek a klasszikus, gyönyörű karácsonyi bódék a bratwursttal, meg a finomságokkal, meg a glühweinnel, a forralt borral és a puncsal, az mondjuk a német városok, tehát München, Köln, ezt azért mondom újra, mert itt többször is voltam, és nekem mindig nagyon tetszett mindegyik, de szinte bármelyik német városba elmegyünk, akkor látunk gyönyörű karácsonyi díszeket, és érezzük ezt a fajta jó hangulatot. De mondom, mi nagyon felzárkoztunk, tehát Debrecen is most azért sokat odaadott ahhoz, hogy gyönyörű jégpálya legyen, jó kis vásár, pazar hangulat, tehát azért ha azt mondjuk, hogy a világ legszebb karácsonyi vásárai, akkor szerintem azért nagyon-nagyon sok benne van a magyar vásárok közül is, és hát az osztrák meg a német vásárok közül is, aztán utána jöhetnek a többiek. Mert ugye New Yorkban hiába jó a hangulat, az akkor nem egy ilyen klasszikus karácsonyi vásárok vannak ott, meg Londonban se, hanem üzletek sokasága, meg fenyőfák, meg díszek, meg zene sok helyen, a klasszikus karácsonyi zene. Nyilván ott az angol nyelvűek, nem a német nyelvűek, nem a stílenak szól, mint mondjuk nálunk. Tehát ilyen értelemben azért jó a hangulat, de más típusú, mint amit mi megszoktunk. Azzal együtt annyiban változtak még a szokások, hogy most már karácsony környékén is utazgatunk, míg régen nem is tudtam mást elképzelni, mint hogy várjam a Jézuskát, amikor moziba vitt a nővérem, és aztán hazamenjek, és ott vagyunk, és jaj, de jó, és akkor együtt legyen a család pár napig. Ma már előfordul sokszor, hogy szállodában karácsonyoznak itt Magyarországon is, vagy egész Európában, sőt, hát a világban meg még inkább, és azt gondolom, hogy a lényeg az egésznek a család együttléte, meg a szeretet, hogyha meg tudjuk azt oldani, hogy mindenki jöjjön velünk, és tényleg együtt legyünk, akkor igazából nem annyira lényeges, hogy ki főzi a vacsorát, sőt, akár kényelmes is lehet egy szállodában tölteni az ünnepeket. Persze az ételek is fontosak. Angliában a karácsonyi desszert például a szilva puding, ez ilyen hagyományos karácsonyi finomság. Nálunk ugye a beigli, meg a szaloncukor. Ausztriában meg a karácsonyi fadíszítéseket is megehetjük, mert hogy alufóliába csomagolt édességekkel, meg kekszekkel díszítik fel a karácsonyi fát. Nagyon sok helyen, Innsbruckban, Salzburgban is divat ez. Csehországban szokás még az is, hogy mesét mondjanak a gyerekeknek, de hát valahol meg minden nap mesét mondanak, úgyhogy azért ez is gyakori. Finnországban a karácsonyi vacsorát megelőzően elmennek persze szaunázni, ami megint csak nem újdonság, mert én azért voltam ösztöndíjjal Finnországban, és majdnem minden nap szaunáznak. Itt nagy divat. Hát, hogyha belegondolok, hogy milyen idő volt mondjuk decemberben, akkor nem csodálom, hogy ott sokat akarunk szaunázni, mert ott legalább jó meleg van. De persze, akárhol is vagyunk karácsonykor, akármit is csinálunk, a lényeg az, hogy gondoljunk szeretteinkre, ha nem tudnak ott lenni velünk, ha pedig együtt vagyunk velük, akkor pedig próbáljuk meg megélni ezt a gyönyörű pillanatot. Érdekes, hogy Betlehemben volt egy olyan időszak, most sajnos, amikor nem fogadta turistákat, most megint fogadnak turistákat. Én voltam több alkalommal Betlehemben, ahol egyébként több dolgon is meglepődtem. Hát először is azon, hogy úgy lehet bemenni, hogy ugye az a külön palesztin autonómiai palesztin fennhatóságú terület, hogy izraeli katonák őrzik a határt ugyan, de belül a palesztin önkormányzat emberei is ott vannak, és át kell menni egy ilyen gumilukasztó mellett, hát nyilván nem rajta, mert akkor kilukadna az autó gumia, csak ott tartják, hogy ha véletlenül valami probléma van, akkor gyorsan meg lehessen ott állítani az embereket, és ilyen nagy betonfalak is vannak az átjárónál. Tehát nagyon furcsa volt számomra először, alig találta meg a bejáratot, hogy na ez Betlehem bejárata, te jó ég, és akkor, mint amikor egy várba be kell menni, hát úgy lehet bemenni a betlehemi részre, aztán fel kell menni még autóval egy dombra, vagy pedig ott hagyni a kocsit, és akkor taxisok is ott várakoztak, és úgy is fel lehet menni, és aztán utána, amikor megérkezünk a városba, akkor a híres templomot felkereshetjük, aminek nagyon kicsi a bejárati kapuja egyébként, bejárati ajtaja, és hát el is mesélték, hogy azért, mert ezek a régi templomok még erődként is funkcionáltak, és hát nem hatalmas nagy kapukat csináltak, hanem piciket rá. És akkor ott aztán persze meg lehet ismerni a betlehemi történeteket, szinte biztos, hogy lesz azonnal egy ottani idegenvezetőnk, aki elmesél mindent az ökumenikus templom, a különböző keresztény felekezetek együtt tartják fent, és ott elmesélik nekünk azt, hogy mi is történt, ugye a Biblia alapján. Betlehemi látogatás minden esetre tényleg valóban az embernek ad egy nagyon plusz töltetet, úgyhogy ha éppenséggel nyugodt az időszak, akkor mindenképpen érdemes oda elmenni akkor is, hogyha nem pont karácsonykor megyünk, bár talán karácsonyi időszakban a legérdekesebb, más, mint amire számít az ember. De amire meg számítunk, az az, hogyha tudjuk, hogy hogy karácsonyoztunk tavaly, meg tavaly előtt, meg korábban, akkor sokszor vágyunk arra, hogy a következő is ilyen legyen, feltéve, hogyha az nyugodtan és békésen a család körében telik. A következő műsort legközelebb majd jövő héten pénteken hallhatják, és akkor a karácsonyi szokásokról lesz szó. Aztán majd szombaton is folytatjuk mindezeket, de most még ilyenkor arany vasárnap előtt a karácsonyi vásárokra is koncentrálunk. Sokat meséltem már erről önöknek, hallhatták azt is, hogy milyen volt, amikor Bécsből közvetítettük a műsort, és Kölnbe is ellátogattunk, meg Strasbourgba. Nos, az európai karácsonyi vásárok, a közép-európai vásárok, azok nagyon-nagyon komoly költést generálnak. 2025-ben forintban mintegy 400 milliárd forintot költünk el a karácsonyi vásárokban, legnagyobbakban, de a legnépszerűbbekben, tehát még akkor a kisebbeket nem is számoltuk. Ez azt jelenti, hogy óriási pénz mindez, de nem szabad elfejteni egyébként, hogy noha karácsony előtt rengeteget vásárolunk, de hát a karácsony alapvetően a szeretetről szól. Ezzel együtt ma már az utazásról is szól, és nagyon sokan utazgatunk a karácsonyi időszakban, majd a karácsonyi időszakot követően még többen, hiszen szilveszterezni meg előszeretettel utaznak jó pár országból más helyekre, de a belföldi mozgások is ilyenkor jelentősek, mindenkinek a kedve, ideje, pénztárcája, habitusa határozza meg mindezeket. Érdekes egyébként, hogy 2025-ben nem csak az változott, hogy a karácsonyi utaknak is nőtt a népszerűsége, meg a karácsonyi időszakban is ma már egyre többen utaznak Európa jó néhány helyén, hanem az is nagyon-nagyon sokat változott, hogy a kereslet is egy kicsit eltolódott, tehát már nem csak a nyugati nagyvárosokat szeretjük, kedveljük, hanem a keleti meg a déli úti célokat is egyre többen látogatják. Budapest is rendkívül népszerű, és a külföldi vendégek közül az Egyesült Királyságból érkezők, a Németországból érkezők, olaszok, spanyolok is többen vannak, mint korábban, de Szlovákiából, Romániából, Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából rengetegen jönnek Budapestre. De a karácsonyi vásárok hangulata Lengyelországban is érdekes, és Krakkóba is mind többen utaznak, Zakopane pedig a mi nagy kedvencünk, Varsó is növelte a látogatók számát a mostani időszakban is, de Csehországban ugye Prága mindig is nagy konkurensünk volt, nos a szállásfoglalások komolyan növekedtek az előző évihez képest. Madrid, Barcelona már a foglalási növekedésben megelőzte Párizst és Londont, hát nem abszolút értelemben, hanem abból a szempontból, hogy mennyit tudott növelni még turista számban az adatokon. Olaszországban Róma és Milánó az, ami nagyon népszerű ebben az időszakban, úgyhogy nagyon érdekes mindez. De nem csoda, hiszen ha megnézzük általában Európát, akkor azt látjuk, hogy 2025-ben mintegy 5%-kal többen utaztak, mint 2024-ben, tehát még többen mentek turisztikai célból valahova külföldre, és jóval túlszárnyalta a turisták száma az 1 milliárdot. Az európai karácsonyi vásároknak is komoly gazdasági hatásuk van, úgyhogy, mint mondtam, mint 400 milliárd forint az a bevétel, amit közép-európai vásárok generálnak, és a látogatószám is nagyon szép. A karácsonyi vásárba csak nem 20 millióan mennek itt Közép-Európában. Hogyha valaki Vilniusba vagy Rigába utazik, akkor ott költi a legkevesebbet a karácsonyi vásárban. Hogyha Pozsonyba vagy Gdanszba megy, akkor sem túlságosan sokat kell azért költenie. Viszont, hogyha Koppenhágába utazik, na hát akkor alaposan a zsebébe kell nyúlni, hogyha be akar vásárolni, úgyhogy ebből a szempontból is van olcsó, meg drága. Hát a budapesti karácsonyi vásár, bár nyilván egy vidéki kis településről, ha felutazunk, akkor drágának tűnik, de valójában, hogyha mondjuk koppenhágai, vagy skandináv, vagy nyugat-európai szintet nézzünk, akkor nem olyan drága egyébként a vásár. Rigához meg Vilniushoz képest meg azért egy picit drágább, úgyhogy minden viszonyítás kérdése. Összességében azért azt látjuk, hogy a különböző karácsonyi vásárok ma már mások, mint akárcsak 10 évvel ezelőtt is. Először is nagy divat a jégpálya, nagy divat a fényár, tehát tényleg hihetetlen, hogy mennyi gyönyörű égővel díszített karácsonyi vásár van a világban, egyik szebb, mint a másik, tehát valóban csodákat teremtünk. Nagyon-nagyon sok komoly dekoráció van. Akkor a betlehemek is ma már mások, mint korábban. Tehát díszesebbek, fényesebbek a karácsonyi vásárok. Több a jégpálya, több a fénydísz, nagyon sok helyen van selfie fal a modern kornak megfelelően, sok helyen van wifi is, úgyhogy ma már a karácsonyi vásár sem olyan, mint régen, de sokszor mondhatjuk azt, hogy szemre jobb. Hát, hogy ízre milyen, az nyilván ízlés kérdése, de a gasztronómiában is sokat fejlődött jó pár vásár, meg hát megjelentek más területek az ízvilágai is. Érdekes egyébként, hogy nagyon sok izgalmas esemény is van Hollandiában, a gőzhajós ajándékoztás, ilyen például Mexikóban felvonulás, de Zágrában is vannak érdekes adventi programok, és sorolhatnám tovább. És hát Sok helyen a fenntarthatóság nagyon fontos. A bécsi vásárban már meséltem azt, hogy mennyire lényeges a fenntarthatóság, meg a bio, de ez a kettő, ami leginkább jellemzi a vásárt, sőt maga a karácsonyi vásár is karbonsemleges elvileg, de eleve az újrahasznosított ajándékok, meg a helyi kézműves termékek, a fajátékok iránti igény is megnőtt, meg hát a kínálat is megnőtt. A költségtudatosság is jellemzi, hát nagyon sok utazó azt mondja, hogy hát csökkenteni szeretné a kiadásait, és akkor majd olcsóbb szállásokat, meg közlekedési módokat keres, aztán vagy sikerül neki, vagy nem, de úgy egyébként a némi kis árdrágulás az egyáltalán nem vette el a kedvét az utazni vágyóknak, hiszen azt látjuk, hogy nőtt a nemzetközi utazások száma. Vannak hagyományos téli úti célok, karácsony idején például Rovaniemibe, Lapföldre is sokan utaznak. Nemrég hír volt az is, hogy hát az egyik járat nem indult el, és akkor mindenki szomorú lett, hogy nem találkozhat a Mikulással, de azzal együtt azért Rovaniemibe ilyenkor tényleg rengetegen utaznak, főleg azért, mert nem csak a Mikuláshoz lehet ellátogatni, hanem meg lehet nézni a helyi rénszarvasfarmot, a haszki kutyákat is meg lehet nézni, amiket itt tenyésztenek, és mellette még a haszki szánozás is ki lehet próbálni, lehet szánkozni, meg lehet próbálni azt, hogy milyen rénszarvas szánt hajtani, este pedig ki lehet menni motoros szánkóval is a helyi erdős részre, és közben, ha felnézünk az égre, akkor mesebeli annyira közel vannak itt a sarkörön a csillagok, úgy érezzük, hogy szinte ott vannak, kigyújtjuk a kezünket, és hát majd, hogy nem elérjük őket. Fantasztikus élmény volt. De persze a Mikulás háza a rengeteg kis időgéppel, a kis emelettel, az is nagyon jól néz ki, és ahol van a sarkkör, ott gyönyörű kis lámpasort építettek, és ide-oda ugrálhatunk ott is, hogy hol itt vagyunk, hol ott vagyunk. Utána pedig akár a Mikulás postát is megkereshetjük, és ott feladhatjuk a levelünket, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Volt olyan időszak egyébként, amikor majdnem tönkrement a Mikulás, de aztán végül is a helyi rénszarvas farm kisegítette, és a koronavírus járványt így át tudták vészelni, és hát most már ismét mennek a különjáratú repülőgépek ilyenkor Rovaniemibe, Lapföldre. Érdekes egyébként, hogy a II. Világháborúban a németek elpusztították, és aztán újraépítették, de megtervezték, hogy milyen legyen, és rénszarvas formájú. Ha felülről nézik, akkor Rovaniemi rénszarvas formájú lett. Maga a település nem csak a Mikulásföldi rész, hanem a belső része is olyan, hogy nyugodtan sétálgathatunk, de alkoholt nem lehet fogyasztani Finnországban, külön boltokban lehet kapni alkoholt, és hát eleve az alkohol itt nagy probléma volt, úgyhogy nehezítik azt, hogy hogy lehet hozzájutni. Emiatt van egyébként, hogy Észtországban nagyon sok finn átmegy komppal, aztán visszajön, nem is száll le a kompról, csak azért, mert ott hozzájuthat a kedvenc kis itókájához könnyebben, mint Finnországban. Egyébként Rovaniemi ilyenkor tényleg egészen a karácsony időszak végéig nagyon népszerű, és általában 2 vagy 3 napot töltenek itt el a látogatók. Amikor valaki megérkezik, akkor rögtön át tud öltözni, és kap rendes bakancsot, meg kap olyan overált, amiben nyugodtan elmehet bármilyen hidegben, és nem lesz vele gondja. Emlékszem, hogy én egy hatalmas bakancsot vettem itt Magyarországon, és gondoltam, hogy na hát ez jó lesz azért a sarkörön túlra is, és megnéztem, hogy ott milyen bakancsot kapunk, és hát az enyém milyen megmosolyogtatónak tűnt, hogy hát nagy bakancs, hát ez semmi. Hát akkor a bakancsot kaptunk, hogy tényleg vagy óriásit, meg az overall is olyan vastag volt, hogy hihetetlen, úgyhogy hát minden viszonylagos, mint hogyha, nem tudom, lecseréltem volna otthon a Trabantot egy Volkswagenre, és azt mondom, hogy hú, most már van egy nagy autóm, és akkor hopp, utána jön egy Hammer, vagy valami ilyesmi. Tehát tényleg óriási különbség volt a bakancs, meg a lapföldi bakancs között. A lapok élete és mindennapja is érdekesek. Elvittek például minket ilyen lapföldi szertartásra, és akkor a szelekről beszélgettek, meg mindenféle lapföldi mítoszokat meséltek, és akkor egy autentikus lapsátorba is elmentünk, és ott is tartottak egy kis előadást, meg lehetett kóstolni mindenféle finomságot. Hát igaz, hogy a rénszarvas szán, meg a rénszarvasok, meg Rudolf, meg Mikulás után mondjuk a rénszarvas golyók, meg a rénszarvas hús, hát egy kicsit furának tűnt, de hát szerencsére akkor a gyerekek pont nem voltak ott bent, de azért gondoltam, hogy módjával a rénszarvassal. Minden esetre ez is érdekes volt számomra, tehát ilyenkor a karácsony előtti időszakban valóban Lapföld is érdekes. De hát nem csak Lapföldre megyünk karácsonykor, hanem sok más helyre is, Például New Yorkban, ahol ilyenkor minden a karácsonyról szól. A Rockefeller Centernek van a leghíresebb karácsonyfája. Itt van egy híres jégpálya, rengeteg filmből ismerjük, és hát valóban alig lehet elférni ilyenkor. Karácsonykor, meg főleg karácsony után volt olyan, hogy oldalazva lehetett a Fifth Avenue-n menni, mert akkora volt a tömeg, az autók le is álltak, nem lehetett közlekedni már. Az ötödik sugár ott a karácsony gyönyörű fényeiben ragyog, és rengetegen lehet kapni mindenféle édességet, forralt bort. New York valóban varázslatos. Tehát a karácsonyi meg a szilveszter időszak New Yorkban az mesebeli élmény, nagyon-nagyon szép. De Budapest is szép egyébként. Érdekes, hogy csináltak egy rangsort, több rangsort csináltak már a karácsonyi vásárokról, hát majdnem minden újság csinál, de van olyan rangsor, amit egyébként nem mi magyarok készítettek, hanem a 15 milliós olvasótáborral büszkélkedő TTW szerkesztősége, és New York után Budapestet tette a második helyre, mint amelyik település legszebb karácsonykor. Aztán a harmadik meg London lett. Hát az biztos, hogy van miből választani, mert hogy gyönyörű még a karácsony Amsterdamban és Hamburgban is érdekes, főleg a német városokban szerintem a legszebb. Izgalmas Róma is, és Kopenhágában is azért a karácsonyi vásár nagyon szép, ráadásul itt a Hansa stílusú házakat is megcsodálhatjuk, meg az Európa első vidámparkjában is mulatozhatunk, azzal együtt, hogy alaposan a zsebünkbe kell nyúlni, mert Kopenhága viszonylag drága hely. Ami furcsa, hogy a karácsonyi időszakban is népszerű Dubaj, és itt is azért vannak fák is, a karácsonyfák, persze műanyagból, és feldíszítik őket, tehát még itt is vannak olyan helyek, ahol az európai vendégek kedvéért azért fát díszítenek, meg mindenféle dekorációt csinálnak. Hát egyébként ez megfigyelhető egy csomó más helyen is, Egyiptomban is, amikor ott voltunk. Nagyon fura volt, hogy ott volt egy Betlehem, és akkor a tetején meg az volt, hogy a Mikulás ott van a rénszarvasaival együtt, és az volt a Betlehem tetején. Szóval azért eléggé érdekesen összejött itt a világa mindennek, de volt, ez is érdekes. Brüsszben még nagyon sokan látogatnak el, és Svájcban pedig Zürich is, meg Bázel is népszerű a karácsonyi időszakban. Zürichben például, amikor egyszer karácsonykor voltam, akkor mesevillamos járt, az is érdekes és izgalmas volt. Persze a karácsonyhoz sokak szerint hozzátartozik a hideg, de azért, hogyha mondjuk egy kicsit délebre megyünk, és ott karácsonyozunk, az is nem olyan rossz szerintem, úgyhogy vannak ilyen érdekességek. Borosztó Lengyelországban olyan, hogy van egy jó kis vásár, ami január 7-éig vízkeresztig várja a látogatókat, és sokan azt mondják, hogy ez az egyik legromantikusabb, legérdekesebb vásár. Meg hát, ha nem akarunk annyira messzire elmenni, akkor olyan listát is keresgethetünk, hogy mi van közel és olcsó. Nos, a nagyszebeni vásár Európa legolcsóbb karácsonyi vásárjának írja az egyik felmérés. Hát nyilván nem lehetett mindenki mindenhol, úgyhogy azért a módszertant azt meg lehet kérdőjelezni, de az biztos, hogy a nagyszebeni karácsonyi vásár is legalábbis valamilyen listán első helyen van a legolcsóbb, és hát annyira azért nem elérhetetlen, hogyha innen indulunk Magyarországról. Bár hozzáteszem, szerintem a budapesti vásárok, meg jó pár vidéki vásár, mondjuk a debreceni most nagyon jó lett idején, Győrbe is, ott majdnem mindig jó, de a Balaton környékén, Balatonfüred is szép, úgyhogy ezek a vásárok is olyanok, hogy hát nem kell messzire menni elég, hogyha saját házunk táján körülnézünk, akkor is gyönyörű dolgokat lehet látni. A karácsonyi vásárokból általában bögrével térünk haza, meg sállal, sapkával, ezek a fő áruk, aztán a fajátékok egyre népszerűbbek, a karácsonyfadíszek, és hát a finomságok. Majdnem mindig mindenhol van helyi specialitás, és hát ezeket is meg lehet kóstolni, és ezeket is ki lehet próbálni. A fényfestés nagy divat, a kézműves termékek, a kürtös kalács nálunk is, meg Erdély jó pár karácsonyi vásárában, de egyébként Prágában is lehet kapni kürtös kalácsot, lángost meg Bécsben, meg Berlinben. Berlinben egyszer ettem lekváros lángost is. Londonban egyébként a Hyde Parknál a téli csodaország az, ami egészen január elejéig nyitva tart, és hát ez is híres és érdekes. Fülöp fiam szokta mondani, hogy hát ő Londonban akar egyszer karácsonyozni, hát talán Isten megadja, de az biztos, hogy a londoni fények is nagyon szépek, a londoni karácsony is nagyon hangulatos. Brüsszelben a belga főváros főterén rendeznek karácsonyi vásárt, itt is téli csodák néven óriás kerék is van, jégpálya, meg fantasztikus fényjáték, és hát azt mondják, hogy itt van a legszebb európai városháza, hát én sok városházát láttam, és szerintem nem a legszebb, de ők így tartják, úgyhogy Brüsszelben nem csak a pisillő kisfiú híres, hanem a városháza is, meg hát persze a híres Atomium épülete, meg az Ízek utcája. Érdekes, hogy Lengyelországban, Danskban a 2025-ös év egyik legjobb karácsonyi vásárának választották. Vannak lengyel specialitások, finomságok, de mindenféle más érdekes nemzetközi étel is. És ha már arról meséltem, hogy délen is lehet karácsonyozni, nos, Sevillában nagyon kellemes hangulatú és kellemes időjű vagy éghajlatú piacot találunk, hogyha valaki ide látogat, tehát Spanyolországban is lehet találni karácsonyi vásárt, és nem is kell feltétlenül annyira felöltözni. Ha Olaszországba utazunk, akkor Bolzánóban, Dél-Tirolban, az Alpok lábánál Dél-Tirol legnagyobb vásárát találjuk, és itt azért különleges ez, mert tiroli kézműves tárgyakat vásárolhatunk. Svédországban, Göteborgban, a Liseberg Vidámparkban több millió fényfüzérrel díszítik fel itt a Vidámpark melletti részt, és karácsonyi piacot rendeznek. Helsinkiben pedig a főtérnél tradicionális finn karácsonyt láthatunk, bár hozzáteszem egyébként, én voltam Finnországban még ösztöndíjjal a karácsonyi időszakban, hát azért én többet vártam, mert Rovaniemibe is voltam, a Mikulás falvában az nagy élmény volt, az nagyon tetszett, Helsinkiben voltam Mikulás napján is, és náluk ugye a függetlenséget ünneplik ekkor, és gyakorlatilag kihalt utcák voltak, és Mikulással nem találkoztam, egy drága étteremben ettünk finomakat, aztán utána másnap egy kicsit kirándultunk, de őszintén szóval jóval többet vártam. A karácsonyi időszak is olyan, hogy hát, hogy valaki a világ legszebb karácsonyi vásárát akarja látni, akkor nem biztos, hogy Helsinkivel kell kezdeni, de attól még ez is érdekes lehet. Persze, ha már mindent láttunk, akkor lehet egy jó kis Helsinki kirándulás, de azt gondolom, hogy a népszerű német vagy osztrák városok, hát azok autentikusabb karácsonyi vásári élményt jelentenek, még akkor is, hogyha a bögréért fizetni kell. Horvátországban, Zágrábban voltam adventi vásárban, a Jelasics tér, ugye a város szíve, nagy karácsonyfát állítottak, és mindig érdekes színpadi programmal szórakoztatják, főleg esténként azokat, akik erre járnak, és van egy hatalmas szabadtéri korcsolyapálya is, egy kicsit odébb, ez már a Tomislav király téren. A Felsővárosban meg romantikus sikátorok vannak, és itt is árusítanak különböző emléktárgyakat, de a tengerparton is van, például Dubrovnikban téli fesztivál, egészen január 6-áig a Stradunnál, a híres főutcánnál, a várfalakon belül kézműves boldékat találunk, és koncertek is vannak, hagyományos dubrovniki dalok várják az utazókat. Egyébként én voltam itt Dubrovnikban koncerten, és tényleg megéri. Tényleg nagyon annyira hangulatos, annyira egyedi az egész. Eszéken pedig a gyönyörű kis barokkos óvárosban nagyon hangulatos vásárt láthatunk, közel van a magyar határhoz, úgyhogy a gyönyörű fényfestéseket az ódon épületeken megcsodálhatjuk. A Dráva parton pedig van egy nagy óriás kerék is a karácsonyi időszakban. Fiumajban pedig a vár területén van a vásár, és gyönyörűen kivilágítják az egészet, január elejéig még meg lehet nézni. Kérdezte az egyik kedves hallgató tőlem, hogy hát, hogyha ő Bulgáriába megy, akkor mire számíthat? Ezért nem olyan, mint München vagy Köln, ahol tényleg elképesztő, hogy milyen csodálatosak a vásárok, nagyon régi, nagy hagyományú vásárok, a lipcsei, a drezdai is, de nagyon szép a budapesti is, mint említettem már, Prágában is jó a karácsonyi vásár, de általában a német nyelvterületen a leglátványosabbak, Londonban még nagyon érdekes, hát New York az pedig a Fifth Avenue-val, a fantasztikus Rockefeller Centerrel, az olyan, hogy még elmesélem, akkor is így beleborzongok, hogy milyen szép volt, milyen érdekes, milyen látványosak voltak a kirakatok. milyen híres a Korcsolya pálya a Rockefeller Centernél, mennyire tökéletes a karácsonyfa ott a felhőkarcoló tövében. És attól még Szófiába, hogyha elmegyünk, akkor a nagy és népszerű vásárok közül talán az itteni Karácsony Parkban van a Koledni Bazár, ugye Szófiában, és itt a Nemzeti Színház mögött a városi kertben találjuk a vásárt. Ez is hát ugye német mintára jött létre, magyarul forralt bor van, helyi kézműves termékek, kolbászok persze, bolgársütemények, mézes kalácsok, és van egy kis színpad is, ahol élőzene van, meg gyerekprogramok. Hogyha valaki erre jár, akkor ide is, vagy akár Plovdiv vásárába is ellátogathat, de Várnában és Burgaszban, a tengerparton is vannak kisebb adventi események. De összességében alacsony árakra számíthatunk, de azért korán sem annyi fényfestésre, vagy olyan fényáradatra, vagy annyi selfie pontra, mint mondjuk egy német vásárban, vagy Bécsben, vagy Münchenben. Attól még persze a karácsony mindenhol szép, hogyha együtt vagyunk a családdal. A fényvillamosok nagy divat lett, mostanában egyre több helyen látunk ilyet, a Korcsolya pálya, a fényfüzérek, a fényfestések, a forralbor nagyon sok helyen divatos, a gesztenye, az is tipikusan karácsonyi, és hát manók is vannak jó pár helyen, és sapkák, kötöttáruk, karácsonyfa díszek, a karácsonyfák közül most már egyre több helyen nagyon szép aranyszínbe díszítik, ez is most ilyen trendi, korábban meg így inkább a piros volt az uralkodó, meg a piros gömbök, itt is vannak karácsonyfa díszítési trendek is. És hát sok helyen koncertek, előadások vannak, karácsonyi dalok éneklése, meg gyerekprogramok. Érdemes tehát még az ünnepek előtt ellátogatni valamelyik vásárba, akkor is, hogyha nem akarunk semmit sem költeni, már önmagában a hangulat miatt, hogyha érezzük a kürtös kirács illatát, hogyha a fahénak az illatát érezzük, a karácsonyi ízeket, még ha csak elképzeljük az illatok alapján, és megyünk egy kört, vagy megnézzük, hogy a kisvonatra hogy ülnek fel a gyerekek, és hát ebből táplálkozunk lélekben, már az is egy érdekes élmény. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Kellemes ünnepi készülődést kívánok, és utána pedig nagyon boldog karácsonyt önöknek és kedves családjuknak is. Viszonthallásra!